Oroszország, Moszkva. 10 perccel korábban, helyi idő szerint 15 óra 50 perc. A kínai gyártmányú Xiaomi mobiltelefon a vibrálástól kicsit balra csúszott a fényesre lakkozott farost lemezasztalon. Le volt halkítva, a bejövő hívást csak a rezgés jelezte. Oleg Gorzsekin észrevette, de nem vette fel. Látta, hogy a felesége keresi a készüléken, megjelent Ludmilla neve, de most nem ért rá. A vezérezredes kék egyenruhában ült a Moszkva folyó partján magasodó Nemzetvédelmi Irányító Központ koordinációs termében. Ez volt az orosz hadsereg idegközpontja, a haderő legfontosabb épülete. 13 napja Gorzsekin irányította, azóta itt már mindenki neki engedelmeskedett. Ha a vezérkari főnöknek bármire szüksége volt, akkor azt tőle kellett kérnie. Gorzsekin koordinálta a teljes ukrajnai frontvonalat, az ellátást, a logisztikát és a csapattestek közötti kommunikációt. Minden ottani hadmozdulatot, az ukrán különleges katonai műveletet és az ehhez kivezényelhető összes orosz egységet. Lényegében parancsot adhatott a 9 időzónán átnyúló hatalmas ország bármely katonai alakulatának, hiszen Vlagyimir Putyin mostanra már a teljes orosz hadsereget az ukrán háborúnak rendelte alá. A központi koordinációs helyiség egy félköríves, karzatos koncertteremre hasonlított. Lent a színpadon hatalmas körasztal állt, körülötte háttámlás forgószékek, szám szerint 15. Öltönyös szakértők ültek ott különböző területek, főleg biztonságpolitikai, tudományos, gazdasági és kereskedelmi szférák képviselői, akiket a magasabban ülő katonák bármikor megkérdezhettek, ha a döntéseikhez kiegészítő információra volt szükségük. Gorzsekin ült legmagasabban a koncertterem páholyában középen. Alatta félkörívben, három szinten is katonák zöld egyenruhában. Kékben egyedül csak ő. Mindenki előtt mappák, papírok, telefonok és üveges ásványvíz pohár nélkül. Senki sem használt számítógépet vagy laptopot, nem csatlakoztak semmilyen rendszerre, amelybe ellenséges szervezetek behatolhattak volna. Csak jegyzett füzetet és tollat. A lenti színpad mögött velük szemben óriási méretű félkörívben elnyúló 10 méter magas és 20 méter széles kivetítő fal, tele kisebb-nagyobb képernyőkkel, monitorokkal. Úgy festett, mintha egy űrközpontban lennének. A monitorokon műholdképek, különböző frontvonal szakaszokról érkező, élő közvetítések, kém repülőgépekre szerelt kamerák egyenes adásban küldött képei, hőtérképek, geolokációs terepmetszetek látszottak, de most ezeken kívül extra felületek a Moszkvától távolodó elnöki külön gépek külső élő képeit mutatták, amelyeket a kísérő MiG-29-esek oldalán elhelyezett kamerák közvetítettek. Gorzsekin telefonja ismét megrezzent, megint a felesége volt, de most már üzenetet is küldött. Olja, nagyon fontos lenne, hogy beszéljünk most azonnal. Nagy baj van. Maliska ilyet nem szokott írni, tehát tényleg nagy baj lehet. Gorzsekinnek ez volt az első gondolata, hiszen a felesége pontosan tudta, hogy munka közben csak akkor zavarhatja, ha tényleg komoly a probléma. És ezek szerint most az, ha már üzenetet is küldött. Mégis hezitált, hogy visszahívja innen a koordinációs központból. Meghallhatják, hogy magánbeszélgetést folytat a privát telefonján, és az kikezdheti a tekintélyét. Óvatosnak kellett lennie. Körül tekintően kellett viselkednie. A hadügyminiszter Szergej Sojgu váratlan menesztése óta ugyanis a hadsereg felső vezetésében már mindenki gyanakodott mindenkire. Egymás között végleg megszűnt az őszinteség. Az utolsó maradvány morzsáit is felzabálta a félelem, mindenki csak sugdolózott, a parancsnokok pedig semmi másról nem beszéltek egymással, csak szikár fegyelmezettséggel a feladataikról. A tegnap esti merénylet kísérlet pedig végképp belefojtotta a szót a vezérkarba. Végül úgy döntött, hogy mégis telefonál Ludmillának, de nem fog semmi gyanúsat, személyesnek hangzott mondani, csak pár szóval jelzi az elején, hogy figyel, de olyan szavakkal, mintha munkaügyben hívná fel valaki. A telefon mindössze kétszer csengett ki, Ludmilla már is fölvette. Gorzsekin megelőzte a feleségét, és határozottan, szinte parancsot osztva szólt a telefonba. Figyelek, mi a legfrissebb helyzet, csak tömören. Ennyit mondott, csupán aztán elhallgatott. De a vonal túlsó végén mégsem Ludmilla szólalt meg. Quintus. Csendes, nyugodt férfi hang. A vezérezredes egy pillanatra megdöbbent, de aztán felismerte William Wolf hangját. Elsőre csak ismerősen csengett neki, de a Quintus megszólítás rögtön eszébe jutatta a folyóparti beszélgetést. Gyorsan rájött, hogy kivel beszél. André 4 időzónával távolabbról az Altai hegységből hívta. Az elmúlt órában már pozíciót fogtak egy dombtetőn, megtalálták a helyet, amit keresett. A Northrop Grumman műholdas telefonját használta, ezt is a Falcon falborítása mögé rejtették. A hívást az amerikai hadsereg titkosítva zárt rendszeren irányította át Mexikon keresztül Gorzsekin mobiljára. A moszkvai Jota mobil szolgáltató orosz tulajdonban volt, de az adótornyok olcsó kínai technológiát használtak, így a CIA könnyedén belehatolt. Ráadásul Ludmilla és Gorzsekin mobilja is kínai volt, mind a kettő Xiaomi, így könnyű volt ellopni a számot, hogy a vezérezredesnek úgy tűnjön a felesége telefonál. Quintus, mondta tehát André, most van az a pillanat az arénában, amikor a császárt nem kellene megvédeni. Gorzsekin tekintete azonnal, szinte automatikusan végigpásztázta a koordinációs központ padsorait. Lüktetni kellett a halántéka, nyelni is alig tudott. De uralkodott magán. A feje nem mozdult, és a telefon sem. Rezzenéstelenül tartotta a füléhez. Nem nézett rá senki, a jelek szerint egyelőre nem vették észre, hogy telefonál. Vagy ha igen, akkor sem érdekelt senkit. Érezte, hogy dobog a szíve. Hiába gondolja magáról, hogy képes uralni a helyzetet, hogy kontroll alatt tarthatja a pillanatot, hogy nincs külső jele az egész életét eldöntő másodperceknek, tudta rögtön, a szervezete mégis reagál. A teste, a sejtek, a molekulák, az idegrendszer. Megijedt. Automatikus reakció. A pulzusa és a vérnyomása megy felfelé, a szíve pánikba esett, tisztán érzi a félelemet, mert zakatol benne minden, a szívbillentyűk, az érfalak, az idegsejtek és a testében keringő milliónyi részecske. Ezek az agyánál is gyorsabban, ösztönösen felfogták, hogy ami most történik, az sorsdöntő. De pár másodperc késéssel azért már ő is. Tudta, hogy azzal semmit sem oldana meg, ha megszakítaná a hívást. Úgyhogy csendben maradt és figyelt. André folytatta. Soha ne szakítsd félbe az ellenséget, ha éppen hibát követel, és a cár most hibázik. Rossz irányba repül. Gorzsekin végre levegőt vett. Felismerte, hogy az elhangzott mondat első fele Napóleontól származik. Quintus, a cárt nem kell megvédeni. Ahogy a római császár is egyedül maradt az arénában, úgy kell most az Altaiba tartó gépnek egyedül maradnia. Feleslegesek körülötte a vadászrepülők. Még 10 perc, és vége lesz. Putyin maradjon egyedül, ennyit kell csak tenni. A vonal megszakadt. Gorzsekin kifújta a levegőt. Elemelte a telefont a fülétől, aztán úgy nézte, mintha fertőző madártetem lenne. Pár másodperc múlva a képernyő falra pillantott, az ENSZ biztonsági tanácsából sugárzott élő közvetítésre. Az Ukrajnára dobott atombomba. A szülőföldje. A lenémított adásban most épp a francia nagykövet beszélt, aztán Gorzsekin tekintete tovább siklott Putyin 4-es számú Iljuzsin Il-96-osára, arra, amelyikben az elnök ült. Tudják, hogy ezzel utazik az Altaiba. Ez zakatolt a fejében. Ezt is tudják. És hogy vadászgépek védik. Ezért volt tehát a tegnap esti támadása Kreml ellen? Hogy az elnök elhagyja Moszkvát? Hogy repülőre üljön? Le akarják lőni? Vlagyimir Putyin külön gépét a levegőben. De honnan? A napóleoni csaták hadi terveiből, a történelmi háborús játszmákból doktoráló Oleg Gorzsekin agya fel-alá cikázott térben-időben, összefüggésekben, a bunkerek rendszerében, a légi folyosok hálózatában és végül a térképeken. Zumoljunk tágra Kos Agács körül. A vezérezredes parancsa élesen hasított a csendbe. A helyiségben az ENSZ biztonsági tanácsának ülése az amerikai nagykövet beszéde óta egy pisszenés sem lehetett hallani. Mindenki lehajtott fejjel csendben végezte a dolgát, figyelték a beáramló információkat. Látni akarom nagyban a környéket, egészen Kazasztánig. Szemben az óriás fal közepén pár másodperc múlva megjelent egy domborzati műhold térkép. A perspektíva azonnal tágulni kezdett. Felbukkant Kos Agacs, a felé vezető R-256-os főút, aztán a mongol határ, egy másodperc múlva pedig a bal oldalon nyugat felé, már Kazasztán is. Állj! Adott újabb parancsot Gorzsekin, aztán zakatoló aggyal a térképet vizsgálta. A szeme ide-oda cikázott. Hosszú másodpercek teltek el így néma feszültségben. Közben felállt az asztalától, előrébb lépett a félköríves karzaton, a tekintete egyre intenzívebben keresett valamit, lentről legalábbis így tűnt, de senki sem tudta, hogy mi járhat a fejében. Gondolkodott. Nézte a távolságokat a határtól, a hegyvonulatoktól, számok cikáztak az agyában. Fegyverfajták, azok működése. És végül rájött. Mongólia. Hát persze, június van. Gorzseki megértette. Elképesztő. Ezt persze nem mondta ki, csak gondolta. Most már alig ha lehetett visszacsinálni. Megállítani sem. Mert már történik. De mit tegyen ő? Amikor később a székébe roskadva ült és azon gondolkodott, hogy ezekben a másodpercekben mit és miért tett, nem tudta megmagyarázni, hogy az ösztöne vajon miért vitte ebbe az irányba. Nem volt indoka, nem tudta megmagyarázni, de talán azért, mert a gladiátor a római világban játszódik. Az történt, hogy eszébe jutott Julius Cézár híres mondata, ez lendítette át a holtponton. Latinul, mert az iskolában neki még latinul verték a fejébe. Elea, iacta est. A kocka el van vetve. Gorzsekin saját magán is meglepődött, mert a testében futó vészreakciók váratlanul kilökték az asztal mögül. Megemelte a karját, mindenki felé nézett. A kocka el van vetve. Fel fog tűnni, hogy elnök úr azon a gépen utazik, mert arra van a legbiztonságosabb orosz bunker, és ez a határövezetben nagyon veszélyes, mutatott arra a képre, amit a Putyint kísérő 4 MiG-29-es egyike továbbított ide a Nemzetvédelmi Irányító Központ koordinációs termébe. Azért megy az a kettő egymás mögött, és kíséri őket 6 MiG-29-es, siklott tovább a keze és mutatott fentről a páholyból a színpad mögötti képernyőfalon a másik képre arra, ami az egymás mögött repülő két Iljuzsin IL-96-os mutatta, hogy mindenki azt higgye, Vladimir Vladimirovics azok egyikén utazik. Pedig ott a családtagjai repülnek. Még jobban rájuk kell terelnünk a figyelmet. A teremben ülők tekintete ide-oda járt, forgatták a fejüket, nézték a parancsnokot, aztán a monitor falat, de még mindig nem értették, hogy valójában mit is szeretne Oleg Gorzsekin. Ő persze már tudta, csak ezzel a pár mondattal össze akarta zavarni őket, hogy leplezze a valódi szándékát, mert mi van, ha a merénylet mégsem sikerül? Ha Putyin ezt is túléli? Mert ha így történik, akkor utólag majd azt mondhatja, hogy ő csak meg akarta védeni, ezért intézkedett. Pedig épp ellenkezőleg egyedül akarta hagyni. Egyedül a kopaszodó lovast. A sorsára hagyni azt a nyomorultat. Oroszország gyalázatát. Gyűlölte Putyint. Undorodott tőle. Tiszta szívből utálta. Most talán tényleg vége lesz. Pár másodpercig erőt gyűjtött, mint minden életekről döntő fontos parancsa előtt, aztán a képzeletében kezébe vette a kockát és elvetette. Vonuljanak vissza a MiG-29-esek, mind a 4. Hagyják ott az elnök gépét azonnal. Döbbenten néztek rá. Ez parancs, tette még hozzá. Úgy állt fenn a magasban, a terem legfelső sorában, mint Napóleon az Austerlici hegytetőn.